iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Visszatérő téma itt nálunk az iFaterben, és hát nagy valószínűséggel az összes technológiai és hírportálon, hogy bizony Amerikában van jó néhány olyan kínai cég, ami egész egyszerűen semmilyen módon nem teheti be a lábát az országba, nem lehet sem a termékeiket, sem a szoftveres egyéb megoldásaikat amerikai cégeknek használnia, és most úgy néz ki, hogy a DJI dróngyártót is utolérheti ez a dolog, hát amit nyilvánvalóan a világ vezető dróngyártója, ami az amerikai piacon is első, nagyon-nagyon nem szeretne.
Az amerikai képviselőház a héten szavaz egy olyan törvénytervezetről, melynek hatásaként a DJI jelentős mértékben visszább szorulna az Egyesült Államok piacán, egész konkrétan egy éven át nem dobhatna új drónokat az USA piacon belül. Ez egész egyszerű és nagyon bagatell okokat, amiket emögé a törvényjavaslatok mögé tettek, egy szóval lehet összefoglalni, nemzetbiztonság, mert hogy a törvényjavaslatok benyújtók szerint a DJI és egy bizonyos Autel Robotics nevezetű, szintén nem Egyesült Államokban bejegyzett cég drónjai egész konkrétan veszélyt jelenthetne a nemzetre, és kémkedésre is alkalmasak lehetnek, illetve az Egyesült Államok kormányának bizonyos tagjai azért gyanúsnak találják azt, hogy ennek a cégnek az eszközei nem esetleg már gyárilag tartalmaznak olyan eszközöket, olyan szoftvereket, olyan hardware elemeket, amik bizony kémkedésre teszik lehetővé a drónokat, és ugye mindenféle információ gyűjtésre. Láttuk már ezt korábban is, ha valakinek rémlik az elmúlt 5 év politikai csatározása. A Huawei volt az egyik olyan vállalat, amely abszolút ebbe a kereskedelmi háborúba, ami ugye az Egyesült Államok és Kína között zajlik, ennek keresztüzébe került, és az első komolyabb áldozata ez a főként okostelefonokról ismert, de egyébként hálózati eszközöket is gyártó cég volt. Ehhez képest a DJI most azért még próbálkozik, hiába ugyebár azért a Huawei nagyobb és sokkal több területen jelenlevő cég sem tudott sok mindent tenni, de a DJI még azért megpróbálja a lehetetlent, és mindenféle fórumokon kifejezi aggodalmát azzal kapcsolatosan, hogy mennyire egyoldalú, mennyire nem kooperatív ez a fajta szabályozás, pedig ők állnának bármilyen jellegű kivizsgálást kezdeményező bizottság elé. De ha már egyébként kínai székhelyű cégekről és az Egyesült Államokbeli tiltásról beszélgetünk, akkor semmiképpen sem tudunk elmenni a világ jelenleg egyik legnagyobb közösségi média platformjaként számon tartott TikTok esete mellett, mert hogy annak ellenére, hogy egyre több országban tiltották már be a platformot fiatalok számára, sőt vannak olyan országok, ahol konkrétan az egész platformot korlátozták, az Egyesült Államokban ez még nem történt meg, de úgy tűnik, hogy azért már érezhetően a TikTok felhasználók, influencerek, tartalomgyártók is érzik, hogy nagyon-nagyon közel állnak ehhez a helyzethez, és elkezdtek bizonyos B-terveket gyártani, mind a üzemeltetők, mind pedig a tartalomgyártók.
Na de miért is van ez? Azért, mert egész egyszerűen az Egyesült Államok Fellebbezési Bírósága helyben hagyta azt a törvényt, amely szerint a TikTok amerikai működését csak akkor engedélyezi, hogyha a platformot eladják, ilyen vagy olyan módon. Nyilvánvalóan ezt a ByteDance, a TikTok kínai tulajdonosa nem igazán szeretné, hiszen 170 millió amerikai felhasználót veszítenének egyrészt így el, másrészt pedig egész egyszerűen kikerülne a kezükből ez a piac, és ezzel együtt mind a márkanév, mind pedig a szolgáltatás. Nem is látom most itt hirtelen első körben, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy legyen egy amerikai TikTok, meg egy másik TikTok a világ többi részére. És nyilvánvalóan, hogyha majd jön a többi ország, hogy haló, akkor mi is szeretnénk, hogyha mondjuk magyar TikTok lenne, spanyol TikTok lenne, német TikTok lenne, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy fel kéne darabolni olyan picit az egész vállalatot, ami gyakorlatilag lehetetlen. De egész egyszerűen az van, hogy lehet, hogy egy hónap múlva, január 19-től az Egyesült Államokban nem lehet majd használni a TikTokot, és ahogy Peti is mondta, ez egyrésztről nyilvánvalóan a ByteDance-nek, a TikTok anyacégének egy nagyon nagy érvágás, de hát annak a milliónyi influencernek is érvágás, akik abból élnek, hogy a TikTokon osztják meg a tartalmaikat, éppen ezért elkezdtek már költözgetni más platformokra, érezhetően megnőtt a regisztráció és a tartalmak gyártásának mennyisége mind az Instagramon, mind a YouTube-on, sőt még az amúgy az idei év egyik bukásának számító X platformon, vagy éppenséggel a Meta Twitter felületén, a Threads-en. Eközben pedig a TikTok olyannyira előre menekül, és olyannyira gondolkozik azon, hogyha valóban január 19-től kénytelen kelleten el kell, hogy engedje az amerikai piacot, akkor azt a TikTok shopot, amit amúgy az Egyesült Államokban és pár másik országban, de Európában még eddig sehol, de elindított, és ami azt teszi lehetővé, hogy videónézés közben, hogyha a kreátor, a tartalomgyártó engedélyezi, és van ilyen funkciója, akár azt a terméket, amiről beszél, meg lehet nézni, sőt, valamilyen egészen elképesztően perverz oknál fogva, rengeteg olyan influencer van, aki azzal foglalkozik, hogy teleshop-szerűen kvázi termékeket mutat be a TikTok platformon, ők is használhatják ezt, mármint, hogy ez még létezik nekem, ez furcsa, hogy ez a platform, ez a teleshopos megoldás még létezik, igazából erre csodálkozom rá, nem arra, hogy a TikTokon belül a webshop funkciót elindították, de szóval ezek a fajta influencerek is árulhatják a portékáikat az Amerikában elérhető TikTok shopban, ami ugye január közepétől, ha tényleg marad ez a szabályozás, akkor nem lesz elérhető, így Európába vastagon bekacsintott az egyik legnagyobb országba, a ByteDance és a TikTok shop.
Ez a legnagyobb ország egyébként Spanyolország, egész konkrétan az év eleje óta ment az a pletyka, hogy a spanyoloknál hamarosan megnyitják majd a TikTok shopot. Az Egyesült Királyságban már voltak beta tesztek, igazából tényleg az volt eredetleg a TikTok terve, hogy Európába érkezik 2024-ben ez a kereskedelmi funkció, de olyan mértékben előre akadtak rohanni az amerikai piacon, pontosan azért, mert érezték, hogy lehet, hogy kicsit szűkös az időtartam, amíg ők ott érvényesülni tudnak, és érdemes lehet minél nagyobb lépés, minél nagyobb előrelépést megtenni annak érdekében, hogy nehezebb legyen megszabadulni egyébként egy ekkora platformtól. Valószínűleg egyébként ez a taktika nem válik be, pontosan ezért úgy döntött nagyon gyorsan a ByteDance, hogy akkor itt az ideje felfedezni azokat az országokat, amelyeket hátrébb soroltunk az USA kedvéért. Úgyhogy Spanyolországba érkezett a TikTok shop, és a jövőben nagyon-nagyon gyorsan Németország, Olaszország, Franciaország és Írország is megkaphatja ezt a fajta kereskedelmi platformot. Az Egyesült Államokban is egyébként egészen sikeresnek 100 millió dolláros Black Friday akciókról beszélgetünk, tehát egy ilyen mértékű bevételt generáltak csak azon az egy napon TikTok shop értékesítők. Tehát ilyen apró összegeket megmozgató platform érkezik majd az Egyesült Államokból Európába, de nyilván nem lesz könnyű dolga, annak ellenére sem, hogy mint a fiatalok körében legnépszerűbb digitális platformnak számít, ettől függetlenül vásárló közönség számára azért itt olyan apróságok vannak még, mint mondjuk az Amazon, vagy a Temu, vagy a Shein, amelyeket mindezért már elég jól ismerünk, de látható, hogy a TikTokot sem kell majd félteni, nyilván első körben tartalomgyártási oldalról próbálják majd megfogni a vásárlókat, viszont nagyon-nagyon komoly kihívókat találnak itt is, ezen az egészen terített piacon, de ha már online marketingről beszélgetünk, akkor egyszerűen nem mehetünk el amellett az igencsak provokatív megmozdulás mellett, amelyet egy bizonyos Artisan nevezetű mesterség és intelligencia startup követett el. Egész konkrétan olyan hirdetéseket szúrtak szana szét San Franciscóban és online platformokon is, melyekben arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs szükséged, mint megrendelő jövőben élő szereplőkre a reklámfilmjeidhez, vagy bármilyen videós, fotós alkotáshoz, nem kell az emberi erőforrással számolnod sem, és annak hátulütőjével sem, mert hogy a mesterséges intelligencia által előállított reklám személyek, a reklám AI-ok már itt vannak és elérhetők bárki számára.
Ugye az előbb említettük a TikTok kapcsán az influencereket, lassan érik a tüntetés, amikor az influencerek kívánnak az utcára, és tüntetnek, hogy az AI elveszi a munkájukat, mert hogy az Artisan AI alkalmazottakat, avagy artizanokat árul, és ez a San Franciscói startup azt mondja, különböző hirdetések vannak, tehát nem csak azt mondja, hogy ne alkalmaz embereket, mert már itt az AI is megold mindent, de azt is mondja például ezekben a hirdetésekben, hogy nincs fejfájás, nem betegszik meg, nincs munkaidő, és nincsenek igazából semmilyen amúgy olyan jogai, ami a munkavállalókat megilleti, és ott egyértelmű, hogy az emberek egy része azért háborodik föl, mert ez nem igaz, tehát azért az AI színészek még nem lesznek olyanok, mint a valós színészek, de a másik dolog pedig az, hogy alapvetően azt mutatja ez a fajta kampány, hogy egész egyszerűen vannak már olyan nem csak mesterséges intelligenciával foglalkozó, de olyan startupok Amerikában, amelyek meg sem próbálják elrejteni azt a disztopikus jövőt, amikor egész egyszerűen mindent el fognak intézni, vagy a robotok, vagy a mesterséges intelligencia szoftverek, vagy ezek keveréke, és egész egyszerűen, ha pénz van benne, akkor pofátlanul bármit kiállítanak, és pofátlanul bármit állítanak, akár hirdetésekben is, Természetesen Jasper Carmichael Jack, a cég vezérigazgatója nyilatkozott, hiszen különböző médiumok megkeresték a startupot, hogy mégis hogy képzeli ezt, és azt mondta, hogy egész egyszerűen szerettek volna egy olyan kampányt, amire az emberek odafigyelnek, és hát szemlátomást ez működik is, és igazából ők sem gondolják azt, hogy ez igaz, de hát ez egy reklám, és a reklámokban szoktak túlozni. Hát ettől függetlenül az embernek nem lesz jobb kedve, amikor a buszon hazafelé baktatva mondjuk ilyen hirdetéseket lát, úgyhogy biztos, hogy nem lesz jó kedve azoknak, akik esetleg most vágnak bele a színészkedésbe, már csak azért sem, mert egy olyan jelentéktelen piaci szereplő lépett be az Artisan Startup mellé, mint az OpenAI, ami nem igaz, hogy belépett, de hogy már évelején láttunk különböző kis tízereket és különböző kis előzeteseket arról, hogy a Sora nevű mesterséges intelligencia videó platform mit fog tudni, és most gyakorlatilag hivatalosan is elérhető, és hozza, amit ígér, bődületesen élethű, egészen visszataszítóan ijesztően valóságos, és mostantól előfizetés ellenében bárki használhatja.
A limitáció egyelőre még a HD és a Full HD minőség terjed ki ezeknek a videóknak, de a tartalom az, ami nagyon-nagyon ijesztő, ugyanis promptolással, szöveges leírással rendelhetünk mini videókat, amik megtévesztésig hasonlóak ahhoz, amit mondjuk átlagosan egy tévében látunk, és láttam most nemrégiben pár ilyen videót, és tényleg például akár egy CNN hírbejátszást is képes szimulálni ez a rendszer, igaz, a szövegeket azért még halandzsaként tünteti fel, hogy ez az AI rendszereknél még egy általánosan bevett szokás is dolog, hogy mindenféle feliratokat azért még nem applikálnak rá élethűen az egyes felületekre, helyette inkább elírásokkal vagy halandzsával töltik fel ezeket a területeket, de nagyon-nagyon könnyűvé vált az, hogy akár egy egész hírblokkot, sőt, nemes egyszerűséggel egy híradót is le lehessen forgatni a Sora rendszerein belül. Gyanítom egyébként első körben ezeket a megoldásokat inkább valamiféle háttérben futó, akár tévén megjelenített apró kis jelenetként, mondjuk egy nagyobb videóban, vagy egy nagyobb film jelenetében fogják majd használni. Mondhatjuk azt, hogy kiegészítésképpen, de mindenképpen érdekes, hogy az OpenAI végül is tényleg átevickélt a médiatartalomgyártás ezen szintjére is, és hát láthatóan, ahogy fejlődik egyre jobban a promptolási technológiát lekövetni képes, egyre inkább az emberi viselkedést és mozdulatokat, mimikákat lekövetni képes mesterséges intelligencia rendszer, úgy válik valójában egyre disztópikusabbá ez az AI világ, és lehetséges, hogy ennek a San Francisco-i startupnak mégsem volt annyira elrugaszkodott ez az egészen extrém reklámkampánya.
Azért azt tegyük hozzá, hogy van már nagyon erős piaci szereplő ezen a text-to-videó piacon, ez pedig nem más, mint a Runway, ami szintén egészen elképesztően életű videókat produkál, sőt, például a Runway-jel azt is meg lehet tenni, hogy egy általunk forgatott, nem tudom én, hátul a sufti mellett forgatott videót konvertál át, és mondjuk valamilyen sci-fibe kerülünk, és a Marson szkafanderbe sétálunk, és mindent újraértelmez, mind embereket, mind hátteret a Runway, de maga a gesztusok és maga a karakterek is felismeretőek. A Sora egy kicsit más oldalról közelíti ezt meg, ráadásul a generált videók metaadata tartalmazza, hogy ez egy AI generált videó, sőt a vízjelet sem lehet eltávolítani, mármint hogy maga a Sora nem engedi, de nyilvánvalóan utómunkában azért bárki le tudja majd szedni, de a vízjelet sem lehet csípőből eltávolítani, még akkor sem, hogyha valaki a legdrágább havi $200 full HD verziót vásárolja meg magának, de hát ez csak, idézőjelbe teszem a csakot, a kezdet, az, hogy most elindult a Sora, az, hogy már kint van a Runway, és az, hogy jönnek ezek a fajta videós megoldások, mindenképpen azt mutatja, hogy a jövő szórakoztatóipara drasztikusan meg fog változni. Ugye mi is beszámoltunk arról, hogy már beszkennelnek különböző színészeket, beszkennelnek statisztákat a filmekben azért, hogy később felhasználhassák a 3D modelljeiket, úgyhogy az, hogy mit és hogyan fogunk nézni a mozikban, vagy akár az otthoni moziszobákban, az egészen biztosan változik, de ha már otthoni moziszoba, akkor ellátogattunk az Epson Magyarország sajtóeseményére, ahol sok-sok érdekességet láttunk.
Három új mozi szintű otthoni mozizásra alkalmas projektorra lépett egyébként az Epson a piacra ismételten, mármint nyilván egy újra már itt vannak azért ezen a projektorpiacon, sőt egészen komoly piacvezetői szintet értek el az elmúlt években. De a lényeg az, hogy most már csak mint érdekességként volt számomra is különleges az, hogy mit tudnak ma a házi mozik, amiket otthon össze lehet rakni úgy.
mond.
És ha a QL7000, QL3000 és QR1000 névre hallgató projektorok specifikációit megnézem, akkor egészen elképesztő szintet értek el az elmúlt évben a projektorok fejlesztésében, mert ennek a mozis családnak a legnagyobb modellje képes akár 1000 hüvelykes képátlót is hozni, és ezt 4K felbontással feltölteni, sőt a 10.000 lumen, ami még egy igazán különleges fényerősséget jelent, mert hogy ez gyakorlatilag egy normál fényes szobában történő használat mellett is egészen komoly kihívója lehet egy átlag televíziós rendszernek is, nemhogy mondjuk mozisabb környezetbe beültetjük, gyakorlatilag egy abszolút jó mozi élményt, egy kifejezetten minőségi mozi élményt tudunk összerakni magunknak az Epson eszközökből. Úgyhogy számunkra mindenképpen tanulságos volt az Epson bemutatója, mert jól mutatja azt, hogy egyre könnyebben és egyre elérhetőbb árkategóriákban is megjelennek a közel moziszerű élményeket kínáló hardverek otthonra is.